Sziasztok! Ez a NEC Podcast. A mai adásban egy különleges sétára hívlak benneteket. A sétára elkísér bennünket Skublis Mária.
Szervusztok.
És Sülei László.
Dicsértessék, sziasztok!
A stúdióban előttünk, most arra kérlek benneteket, hogy képzeljétek el, rengeteg könyvhever. Ezek közül kiemelünk most egyet, amelynek az a címe Ime Isten hajléka az emberek között. És három csodálatos templom történetét ismerhetitek meg ebből. Hogyan született az ötlet, hogy kötet szülessen, és miért pont erre a három templomra esett a választás, ami az Esztergomi Bazilika, a Szent István Bazilika és a Mátyás templom?
Nagy örömmel köszöntök a hallgatókat, és a Mátyás templomnak a gondolkodásába van ez a kötet, amely onnan indult, hogy a közösségről született az Élő Kövek című Mátéfi Balázs által szerkesztett anyag, amelyben a plébánia szinte minden korosztályát föl lehet ismerni, meg a templomnak a történetét is. A következő az a katalógus, hát mondhatjuk, hogy tudományos mű, a templom felújítása után jelent meg, és egy kiállításnak az összes tudományos anyagát tartalmazza, ez zenében, történetben, művészetben, gyakorlatilag összefoglalja az egész templomnak a múltját, jelenét, mondhatjuk azt is, hogy szinte jövőbe is mutat. Aztán a következő nagy szándék az volt, hogy ha ilyen nagy munkák megvannak, akkor a gyerekek számára is készüljön valami olyan anyag, amely megközelíthetővé teszi a templomot. Így kerestük meg Berg Juditot a Holló gyűrűje című művével, és az Őrzők című könyvével gyakorlatilag a kisebb-nagyobb korosztályoknak tette hozzáférhetővé a templomot. És amikor ezek a könyvek így elén kerültek, akkor van még egy turisztikai könyvünk a turistáknak, akkor volt egy nagy vágyam, hogy hát a eukarisztikus kongresszusra is valamiképpen meg kellene jelennünk, és így jutott eszembe, hogy a két bazilikát, ha magunk mellé vesszük, akkor gyakorlatilag azt a háromszöget, amelyet a Esztergomi Egyházmegye története kifejez, Esztergom, majd Buda, majd Pest, akkor gyakorlatilag ez a három templom mindenképpen fontos mondanivalót tartalmaz. A mondanivalója pedig úgy tudnám megközelíteni, első a királyi város Esztergomban, az első 300 év, majd fölkerül Budára, a királyi palota, és így akkor itt a templom is. Negyedik Béla megalapítja a templomunkat, és amikor a 18. században Pestnek a hangsúlya, fontossága, létszáma is megnövekszik, akkor elkezdődik a budapesti bazilika építése. Hát így jutott eszembe az, hogy akkor az eukarisztikus kongresszusra, mert ez a három templomban igazán a 38-as eukarisztikus kongresszus is jelentősen megjelent, elmentek Esztergomba, a budapesti bazilikától indult a körmenet, és amikor megjött Pacelli bíboros úr, a későbbi 12. Pius pápa, akkor a Mátyás templomba üdvözölték őt, mind egyházi, mind pedig világi méltóságok. Így jött az ötlet, és a munka részét Máriáék és Sanda Melinda készítette el, valamint azok a szerzők, akiket én sajnos teljesen nem is ismerek, a budapesti bazilikáról Galina Zoltán, Kelecsényi Kristóf, Pleskovics Viola, Koncsek Ildikó pedig az Esztergomi Bazilikáról, és Mária és Melinda pedig a Mátyás templomról írták, és szerkesztették ezt a kötetet. Fotósok voltak Mudrák Attila, Skubics Gergely, Szűcs Alexandra, Táler Tamás, Tihanyi Bence, Vágner Csapó József. Az ő munkájuk nélkül most nem tudnánk itt lenni, és az ő munkájuk nélkül nem tudnánk kézbevenni ezt a könyvet.
Mária, hogyan láttatok neki a munkának?
Örököltem a feladatot. Amikor megérkeztem a Mátyás templomba dolgozni, akkor László atya jelezte, hogy akkor ez is egy kihívás lenne. És hát megkerestük a két bazilikát, hogy kik azok, akik vállalnák a szöveg elkészítését, illetve a fényképeket kiktől tudjuk beszerezni, úgyhogy itt valóban az Esztergomi Bazilikánál Koncsek Ildikó fantasztikus munkát végzett, és Mudrák Attila gyönyörű képeivel van illusztrálva az ő fejezetük, illetve a Szent István Bazilikánál pedig ez a három szerző, akit már Laci atya is említett, illetve Halász Dánielnek a fotói jelennek meg, és igyekeztünk tőlünk telhető legjobbat kihozni ebből a könyvből. Leveleztünk, a szövegekről egyeztettünk mindenkivel, és igyekeztünk egy egységes alkotást megteremteni.
Rendkívül olvasmányos a könyv, mindenkinek nagy szeretettel ajánljuk. Ahogy mondani szoktam, tényleg olvastatja magát ez a könyv, fantasztikus képanyag mellett. Nehéz volt a szelekció, a képanyag kiválogatása?
Hát, igen, igen, azt
tehát
kell
követték mondjam, viták, hogy mi kerüljön be, és mi maradjon ki?
Hát igyekeztünk minél szélesebb és minél gazdagabban illusztrált művet létrehozni.
Azért volt nehéz dolog, mert a plébános nagyon határozott és kemény személyiség, és ezért neki megvoltak az elképzelése, hogy melyik képek azok, amik mindenképpen bele kell kerülni a könyvbe. Tehát II. János pápa nélkül, a szent nélkül nem jelenhetett meg sem a esztergomi, sem a budapesti, sem pedig a Mátyás templom. Tehát mindenképpen ezek fontosak. A budapesti bazilikában volt Kalkuttai Teréz anya is, ő is szent, tehát azt gondolom, hogy a mai korunknak azt a magától értetődő mélységét, amelyet ezek a személyek jelentenek, azt én nagyon fontosnak tartottam. Aztán még volt egy, sajnos nem is a kötetbe illő, de végül is a Schnell püspök úr halála miatt fontosnak tartottam, hogy róla is megemlékezzünk ebben a kötetben, hiszen ő volt a bazilikának a plébánosa, ő volt a Esztergom egyházmegye segédpüspöke, és mégis azt gondoltam, hogy akárhogy is, de az ő személyéről mindenképpen meg kell emlékeznünk, hiszen vele kezdtük el a kötetnek a beszédét, az egésznek a gondolkodását, még akkor is, hogyha ez a Mátyás templomból indult ki.
A három templom története között több párhuzamot is fel lehet fedezni. Én most az esztergomi és a Mátyás templom közötti párhuzamot emelném ki, ez pedig a török idők és a török megszállás. Hogy az esztergomi bazilika ugye a végvár, tehát a végeket jelentett a török megszállás idején, a Budavár ugye török kézre került 1541-ben, és mint a lelkek pásztorát kérdezlek, hogy mi húzódik meg a mögött, hogyha egy hadsereg megszáll egy országot, akkor a templomait azt megpróbálja a megszálló mintájára formálni. És most itt nem csak a török időkre gondolok, hanem az 1945 utáni időkre. Amikor rengeteg freskót lemeszeltek, templomokra lakat került, szerzetes rendeket feloszlatták. Tehát, hogy mi ennek a lelkisége, ha egyáltalán lehet ezt a kifejezést használni egy ilyen helyzetben?
Fontos a tetteket és a szándékot megkülönböztetni. Lehet, hogy azok a személyek, akik ezt elkövették, azok egyházi iskolába jártak, azok... Ha török időket nézzük, akkor valamiképpen az egyisten hitnek a sajátos elképzelés szerinti megnyilvánulását szerették volna kifejezni a templomban. És erre vonatkozólag akár Esztergomban, akár pedig a Mátyás templomban vannak motivumok, például a Bakócz kápolnában lévő kararai márványról, hát vésővel távolítják el az emberi ábrázolást. Ugyanakkor a mi templomunkban van egy érdekes története, hogy Máriát bár tisztelték a muszlim világban is, mégis a szobrát befalaszták a templomban, hogy ne lehessen látni, mert az emberi ábrázolást ők nem tartják elfogadhatónak, mert Istent kell motivumokkal, emberi díszlítéssel kifejezni. Ebből azt következik számomra, hogy van egyfajta emberi gondolkodásunk az Istenről, és ez a gondolkodás tettet ölt ezekben a művészi kifejezésekben. De az alapvető emberi szándék, amely az egészet mozgatja, az nagyon sok esetben lehet azonos. Tehát aki a muszlim hitet, az Isten kapcsolatát ténylegesen megéli, mind a mai napig el tudjuk mondani, hogy ötször imádkoznak, épp úgy, mint egy szerzetes, épp úgy, mint ahogy az a katolikus egyházban is elő van írva, és ennek látjuk azokat a formáit, amelyet a keleti ember nagyon is pontosan, akár repülőtéren, akár mindennapi életben megvalósít. Mi ezzel szemben ezeket a imádságainkat próbáljuk zárt falak mögött, nem kivéve a nyilvánosság elé, megélni, megvalósítani. De a szándék mind a kettőben ugyanaz. Amit pedig a II. Világháborúnál és utána lévő 50-es évekről láttam és tapasztaltam és atyáktól hallottam, az igazán arra világít rá, hogy volt egy politikai elképzelés, és azt meg kellett valósítani. És nagyon sok esetben egyházi iskolában végzett jogászok, egyházi iskolában végzett bírók ítélik el azokat a személyeket, akik ott ülnek vádlottként a bíróság padjainál. Ki van kiszolgáltatva? Ki van szolgáltatva a bíró, ki van szolgáltatva a vádló, ki van szolgáltatva a pap, aki ott ül, és ki van szolgáltatva az is, aki mindezt végrehajtásszerűen törvényként be kell, hogy vasalja azon a személyen. Tehát akkor, amikor Krisztusról beszélünk, akkor mindig eszünkbe jut, hogy a kereszten ő tudott imádkozni azokért is, akik őt oda fölfeszítik. Tehát nem lennénk igazán jó keresztények, hogyha ezt a másik oldalt, ezt a belső szándékot nem tudnánk megvilágítani, nem tudnánk erre valamiképpen fölhívni az emberek figyelmét. És minden egyes templomunk, minden egyes építmény valamiképpen erről beszél. Hogy sikerül megélni az Isten hitünket, akár a mindennapokban, akár a szentmisében, akár pedig az egymással lévő kapcsolatban. Tehát ez a belső szándék az, ami kell, hogy motiváljon bennünket, az egyre inkább igazabb felé, jó felé, és mondhatjuk úgy is, hogy a szép felé is, mint ahogy a könyvet is ennek a hármas meghatározásában megalkották a szerzők, fotósok, és mondhatjuk úgy is, hogy a zenészek is, akik egy szentmisében zenélnek.
A teljességhez hozzátartozik, és a kötet kitér rá, hogy valóban a török megszállók milyen csodálattal emlékeznek meg mind Esztergomról, mind a budai várban talált épületekről, és tényleg tisztelettel nyilatkoznak róluk, ahogy ez olvasható a könyvből. Mária, melyik az a része a könyvnek, amikor a történeteket feldolgoztátok, kutattátok, ami téged leginkább lenyűgözött a három épület születése vagy felújítása kapcsán?
Számomra nagyon izgalmas mindig, hogy de ez akár bármelyik templomra vetítjük, nem is feltétlenül erre a háromra, hogy ezek élő helyszínek, és mindig megújulnak, mindig valahogy alakulnak, mindig igazodnak a történelem adta helyzethez, mindig képesek arra, hogy valami újat mutassanak, és közben mégis az, amiért vannak, az egy és ugyanaz, és változatlan. Úgyhogy én nagyon szeretem azt, hogy ezekben folyamatos dinamika van, és hol egy kis, nem tudom, toronyomlás, vagy kupolaomlás van, és aztán utána a megújulás, díszítés, alakítás. Úgyhogy én ezt a motívumát szeretem a templomok épülésének. Ha konkrét eseményt, vagy nehéz kérdés. Hát mivel a Mátyás templommal foglalkoztam inkább, ezért én abban érzem egy kicsit talán otthonosabban magamat, de nem merem ezt így mondani, mert még mindig rengeteget tanulhatok. De én nagyon, nagyon kedvelem pont ezt a török időszaknak a leírását, ahogy leírják, hogy mi történt vele akkor, amikor a törökök rátették a kezüket a templomra, és dzsámivá, vagyis hát mecsetté alakították. Mert maga a szöveg az egy ilyen nagyon ízes leírás, és aztán utána nagyon szeretem azt is természetesen, ahogyan ez utána visszaalakul templommá. Úgyhogy talán ez a rész a kedvencem.
Milyen hatással van egy közösségre egy templomépítés? Pont az esztergomi bazilika építése kapcsán olvashattuk azt, hogy Esztergom és az Esztergom környéki gazdaság hogy felélénkült a templom építés hatására. Tehát agyagbánya nyílik, a helyi iparosok megrendeléshez jutnak, hogy ilyen szempontból is egy kohéziós erőt jelent egy templomépítés, vagy jelentett?
A gazdasági vonatkozását nem látom. Az tény, hogy a parlamentnél számtalan olyan új szakma jött elő, amely addig nem volt Budapesten, mert olyan igények merültek föl, amelyet az építkezés kapcsán ki kellett elégíteni. Gondolom, hogy ez a bazilikáknál, templomoknál is épp így lehetett, de az bizonyos, hogy például a színes üveg elkészítése, az biztos, hogy nem volt szokványos, és annyira vigyáztak rá, például, hogy a II. Világháborúban az akkori plébános kiszedette, fehér üveggel helyettesítették, és megőrizték egészen a háború végéig, és utána tették vissza, ezzel is rávilágítva arra, hogy annak milyen értéke volt, mennyire kifejező volt, és ha belegondolok abba, hogy ezek az üvegek, amelyek most a helyükön vannak, a 19. század végén készültek el, és mind a mai napig Szent Erzsébet, Szűz Mária, Szent Margitnak az életét ábrázolják, és én erre föl tudok nézni minden ilyen szentmisében, bizony a szentek, akik előttünk jártak ezt az életútjukat, amikor áttetszik rajtuk a napnak a fénye, akkor arra gondolok, hogy az én életem miképpen tud példaértékű lenni, miképpen tudok a szentek útján járni, és újra megkérdezem magamtól, azok az emberek, akik ezt elkészítették, nekik sokkal inkább ez kézzel fogható volt, hiszen napi munkájukhoz tartozott. És ebben az összekapcsolódásban ott van, hogy az ő életük miképpen vált a környezetük számára hatással egy munka kapcsán.
A Mátyás templom plébánosaként, amikor belépsz, most nagy idézőjelet használok, a munkahelyedre, akkor mennyire nyűgöz le még mindig az a látvány, ami a belépéskor fogad? Megszokható egyáltalán az a környezet?
Elszorul a szavam, mert az a kérdés, amelyet föltettél, az nem megválaszolható. Mert ha azt mondanám, hogy megszokott, akkor elárulnám magam, hogy ez nekem mindennapos. De ugyanakkor mégsem mindennapos, mert amikor a turisták bejönnek, vagy egy-egy odalátogató rávilágít, hogy ez milyen szép, és akár csak kívülről is barátaim mennek el a pesti oldalon, és fölnéznek, és azt mondják, hogy hát ez gyönyörű ez a templom. Akár kivilágítva, akár nappal, akár borúsan, akár esőben, akár, tehát egyszerűen úgy beszélnek róla, hogy valami olyan szépséget fejez ki, amely el nem mondható. És hogyha én ide úgy lépek be ilyen hétköznapi lélekkel, akkor úgy el is szoktam magam szégyelni, hogy ennél azért többet kér ez a templom, többet vár tőlem. És van, amikor ezzel a szégyennel tudok belépni, de van, amikor tényleg örömmel, boldogsággal, nagy-nagy szeretettel tudok fölnézni például Mária feje fölött lévő koronára, amelyet 2000-ben a plébánia közössége hoz el, amikor a pápa, II. János pápa megáldja, és gyalog hozzák haza, és teszik föl Mária feje fölé. Ezek mind-mind egy-egy kis történetei, kis mozaikjai ennek a templomnak az életének, amely gazdagabbak, többek, Istenhez közelebbnek tudjuk magunkat érezni.
Említetted, hogy formálta az embereket a templom építésen végzett munka. És itt az adás előtt beszéltünk az 1868-as év januárjának drámájáról, amikor ugye zajlik a Szent István bazilika építése, és leomlik a kupola egy része, főfalak sérülnek meg, vissza kell bontani bizonyos épületrészeket, és egy vizsgálat rávilágít arra, ami akár 2020-21-ben is sajnos megtörténhet, hogy nem megfelelő minőségű építőanyagok kerültek beépítésre, illetve bizonyos statikai problémák eltitkolásra kerültek, vakolás és egyéb módokon. Szerencsére emberéletet nem követelt ez az omlás, de hosszú-hosszú évekre lelassította az építkezést. Mária, neked mit üzen ez a történet, vagy ez a fejezete a bazilika építésnek, amikor ezt olvastad?
Hát, igen.
Szabad válaszolnom?
Persze.
Előtte már kiírták, hogy vigyázzanak, mert omlás veszély van, és vigyázzanak az emberek, és minél távolabb kerüljék el ezt az építkezést. Tehát jelezték. Tehát kiírták. És ezzel, mint egy rávilágítunk arra, hogy van a templomépítésnek, vagy az életünknek van egy emberi oldala, amely tud bűnös lenni, tud gyenge lenni, tud nagyon emberi lenni. És emellett van egy isteni oldala, amely arról beszél, hogy hiába volt ott hegyszínház, mondjuk cirkusz, hiába volt ott mázsa piac, amellyel lemérték az állatokat, és hiába volt az a szándék, hogy itt majd templomnak kellene épülni, egészen más szándékok ezt meg tudták akadályozni. De eltelt egy bizonyos idő, és az a belső szándék, hogy az a templomnak itt meg kell épülnie, ezen a helyen kell megépülnie. És először még elviszik egy ideiglenes helyre a budapesti templomot, csak hogy ott akkor ideiglenesen oldják meg, és legyen ez a, készüljön ez a templom, de majd aztán később talán sikerül megvalósítani. És én ebben látom az isteni oldalt, hogy ha mi emberek akarjuk ezt a többet, a Jóisten akkor odáll és támogatni fogja ezt a többet, ezt a szebbet, ezt az igazabbat. Akárcsak az életünkben, akárcsak az építészetben, akárcsak a zenében, akárcsak a liturgiában. De ezt a saját életünkben is meg tudjuk élni.
Hogyan lehet megtalálni a jövőben azt az egyensúlyt egy templom esetében, hogy ne a turizmus, ne az építészeti műremek vonja el a figyelmet, vagy ne az váljon hangsúlyossá, hanem mégiscsak a lelki életünk helyszíne tudjon maradni a templom?
Turisták vagyunk az életünkben. És valahonnan indulunk, és valahová érkezünk. És mind, amikor valami széppel, igazzal, jóval találkozunk, az mi döntjük el, hogy ezt hogy építjük be az életünkbe. És minden templomnak valamiképpen ez a küldetése, hogy Krisztussal tudjunk találkozni, azzal az igazzal, azzal a isteni fiúval, akit a Jóisten elküldött nekünk. És aki kimeri mondani azt, hogy ha farizeusként viselkedünk, és kimeri mondani azt, hogy a gazdag ifjúnak jöjj és kövess, de add el, amit van. És kimeri mondani Péternek, hogy távozz tőlem, mert éppen nem úgy gondolkodsz, hogy az Istennek tetszik. És ugyanakkor Péter föl tudja fogni azt, hogy amikor találkozik azzal a történettel, hogy ki kell dobni a hálót ott, ahol ő nem szeretné, akkor, amikor tudja, hogy nincsen hal, és akkor megtapasztalja az isteni gondoskodás szeretetet, akkor le tud borulni Jézus előtt. Én Uram, én Istenem. És ezek azok a pillanatok, amelyek az életünkben meghatározóak.
Amikor fiatal papként az ember a jövőjéről gondolkodik, akkor eszébe jut, vagy eszébe juthat egyáltalán az, hogy, hogy milyen felelősség, milyen érzés lenne szolgálni mondjuk a Mátyás templomba, amelyik az ország egyik
legnagyobb. Eszembe sem jutott.
És váratlanul ért?
Biblos úr mellett dolgoztam, és ott hát váratlanul is ért, és mondjuk egy nehéz helyzet is volt, és ebben a helyzetben kellett ott ezt a nehézséget megoldani, és a Biblos úgy gondolta, hogy akkor én ezt föl tudom vállalni, meg tudom oldani, és akkor így gyakorlatilag ez egy ilyen mérlegnek a két oldala volt, és akkor ezt a két oldalt kell itt egymás mellé tenni, és azt gondolom, hogy amit tudtam, vagy amit a képességem lehetővé tettek, én igyekeztem beletenni, és mindig boldog vagyok akkor, hogyha például egy ilyen könyvet sikerül kiadni, vagy hogyha tudunk a Mátyás templomnak arról az oldalról is beszélni, amelyet a turisták sem látnak, de a hívek, akik minden nap oda betérnek, azok minden nap magukkal tudják vinni a templomnak a lelkiségét, üzenetét, küldetését.
Mária, említetted, hogy a Mátyás templomhoz kötődsz, gondolom érzelmileg munka szempontjából is. Fel tudod idézni az első munkanapodat?
Abszolút. Kicsit sűrű volt. De igen, megérkeztem, rögtön bevittek a templomba, hogy akkor gyorsan körbevezetnek, hogy mi minden van itt, hol, merre, mit fogunk most még megnézni, mik azok, amiket a turisták látnak, mik azok, amiket nem a turisták látnak, hogyan dolgoznak az idegenvezetők, és amikor nagyjából egy ilyen körbevezetésnek a felénél voltam, akkor szóltak, hogy akkor plébános, hogyha megérkezett, és szeretne beszélni arról, hogy milyen feladatok jönnek még, vagy miket kéne csinálni, és akkor utána volt egy hosszú beszélgetés a gondnokságon, és amikor hazaértem innen, akkor úgy éreztem, hogy hát ez egy jó nagy kabát, és én nagyon pici vagyok benne. Úgyhogy azóta is igyekszem megismerni ennek a kabátnak minden öltését, gombocskáját, cipzárját, és igyekszem belenőni. Remélem, hogy megfelelően, de sok érdekes és új tapasztalat van mindig benne.
Említettétek, hogy minden korosztályhoz szeretnétek közel hozni a Mátyás templom történetét. Hogyan lehet ezt a gyerekek esetében megragadni?
Én szerintem ez egy nagyon izgalmas feladat, hogy gyerekekkel megismertetni a templomainkat, az épített örökségünknek ezt a különleges részét, mert ezek nem csak múzeumok, vagy hát nem kifejezetten nem múzeumok, hanem élő szent helyek. Én nagyon szeretem, hogyha interaktív módon fedezhetik fel ezeket az épületeket, mert a történetük is, illetve ez a belőlük áradó, nem tudok jobb szót, tehát szent hely, ez különlegessé teszi, és gyerekek érzik, hogy máshol vannak. Úgyhogy több módot igyekeztünk kitalálni már arra, hogy a gyerekekkel minél jobban megismertessük jelen esetben a Mátyás templomot. Úgyhogy erre interaktív idegenvezetések, tárlatvezetések is vannak, illetve múzeumpedagógiai foglalkozások. Elsősorban általános iskola, alsó tagozat, de felső tagozatnak is. És készítettünk a templom történetéről egy képregényt, hogy egy izgalmas, számukra talán egy kicsit könnyebben befogadható módon ismerjék meg az épület kalandos évszázadait. És Laci atya már említette a Hologyűrűje, illetve az Őrzők című Berg Judit könyveket, amik szintén a Mátyás templom szobraival, helyszínével hívják be a gyerekeket. És
az egyik olyan jó sikerült, hogy kötelező olvasmány lett. A Hologyűrűje.
Ez nekem is új információ. De igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek találkozzanak ilyen helyekkel, és úgy találkozzanak templomokkal, egyházi gyűjteményekkel, hogy az ne egy, jó, megint eljöttünk egy osztálykirándulásra, és akkor kipipáltuk, menjünk már tovább fagyizni, vagy bármi, hanem egy olyan élmény legyen, amiből aztán valamit haza tudnak vinni, ami évekkel később esetleg visszajön, hogy ó, tényleg erre emléksz, ezt már hallottam, ebben én ott tudtam lenni, ez a számomra egy nagy élmény volt. Mert azt hiszem, hogy akkor, ha ezek az élmények, események megragadnak, azok aztán utána a Jóisten kezében egészen különleges formáló erővel bírnak, és vezethetnek valakit előre az életében, vagy akár az Istenhez, magához egy hívó szó lehet. Legalábbis remélem.
Hol és mikortól kapható ez az új kötet?
Mátyás templom boltjában már egy hónapja, de az Eukarisztikus Kongresszuson kint lesz a Mátyás templomnak egy standja, és akkor ott lehet vásárolni, és a bazilika mellett is lesz egy ilyen árusítóhely, valamint a Szent István társulat boltjában is lehet majd vásárolni.
Kitértél már a beszélgetés elején, hogy 1938-ban is fontos szerepe volt a Mátyás templomnak az Eukarisztikus Kongresszuson. Mire készülünk 2021-ben a Mátyás templom kapcsán?
Szeptember 8-án Bábel érsek úr fog jönni, kalocsai érsek, jönni fog hozzánk, és ott a magyarok számára fog szentmisét bemutatni. Elsődlegesen a határon túli magyarságnak lesz egy ilyen szentmiséje, de ugyanebben az időpontban lesz német, szlovák, horvát, lengyel, spanyol, nem tudom hány nyelvű, ahány nemzetiségű részt fog venni az Eukarisztikus Kongresszuson, és gyakorlatilag hát ebben az időpontban délután 17 órakor lesz nálunk ez a szentmise, és utána, a szentmise után kell egy rövid beszámolót készítenünk a plébánia életéről, mindazoknak, akik föl fognak odajönni. Úgyhogy mindenki szeretettel várunk, akik kíváncsiak a közösségre, kíváncsiak a Mátyás templomra, kíváncsiak arra, hogy ez nem csak egy látványosság, hanem ott élet van, és ezekben az életekben vannak ilyenek, hogy mídgyűlcsoportok, amelyek minisztráscsoportokról beszél, vannak hallássérültek, akiknek vasárnap van szentmiséjük, és ezzel mint egy akadálymentesítjük, vagy mondhatjuk azt is, akadálymentesítetté válik a templomunk, mert elérhetők olyanoknak is, akik tolószékben jönnek, és be tudnak oda jönni, és a plébániának számtalan más programja van, zenei élet, turisztikai programja, hát ezek a könyvek is hozzákapcsolódnak, amelyek hát igazán Máriának a munkáját dicsérik, és azt hiszem, hogy ja, és még akkor a képviselőtestület elnöke is fog majd beszámolni arról, hogy ő hogyan látja ennek a templomnak az életét, és mit érdemes magukkal vinniük azoknak, akik el fognak jönni erre a szentmisére és utána lévő beszámolóra.
Köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és sok szeretettel hívunk mindenkit, nem csak a szeptember 8-ai szentmisére, hanem szeptember 5-én az Eukarisztikus Kongresszus nyitó szentmisére, a Hősök terére. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Nagyon sziasztok. Szépen köszönjük. Szia.